Mi lehetett Donald Trump és az Egyesült Államok célja azzal, hogy megtámadta a Venezuelát, bombázta Caracast és elrabolta a Nicolás Maduro elnököt, akinek a demokratikus legitimitása azért komolyan megkérdőjelezhető, és New Yorkba vitte az elnököt feleségestől. Nagyon sokan azt mondják, hogy az olaj állhat a háttérben, mások azt mondják, hogy a drog áramlásának akart Donald Trump egyfajta gátat venni, csak hogy a statisztikák azt is mutatják, hogy a kábítószer az nem Venezuelából, hanem sokkal inkább Kolumbiából, illetve Mexikóból érkezik be az Egyesült Államok területére.
Igen, az, hogy az Egyesült Államoknak Venezuelával problémája van, az nyilván nem egy új dolog. Már az előző Trump adminisztráció, de igazából még a demokrata adminisztrációk is egyértelműen azt az álláspontot foglalták el, hogy például Maduro nem legitim elnöke Venezuelának, nem érvényes szabályos választásokon szerezte meg a hatalmat. Nyilván ettől még ebből nem következik egyenesen, hogy egy katonai beavatkozásra is szükség lesz, hogy ez be fog következni, de azt tudjuk, hogy ilyen hangok már korábban is voltak az Egyesült Államokban, hogy avatkozzanak be. Hogy most mi vezethette erre Donald Trumpot? Trump döntéseinél azt hiszem, hogy sokszor azt kell figyelembe venni, hogy itt különböző emberek különböző dolgokat mondanak neki a tanácsadói, és ezek közül, ezekből kijön valamiféle összkép. Tehát szerintem itt az előbb, amit Ön által is említett faktorok közül több is megjelent. Nyilván hivatalos retorikában ez a bizonyos kábítószerkereskedelem, és az ezzel kapcsolatos vádak vannak a középpontban, mert az Amerikai Egyesült Államok ebből a kábítószerkereskedelem elleni háború keretében akarja alkalmazni, és ennek tudjuk, hogy már voltak előzményei az előző fél évben különböző hajók elleni támadások, de ugye, ahogy ön is mondta, ez azért egy problémás indoklás, mert nem feltétlenül Venezuela a legkimondottabb forrás ezeknek a kábítószereknek. Amiket most hallunk, főleg, hogyha például Marco Rubio külügyminiszter megnyilatkozásait figyeljük, akkor azt látjuk, hogy azért az olaj az elég kimondottan benne van ebben a történetben. Ugye lényegében azt a feltételt szabta Rubio ahhoz, hogy együttműködjön a jelenlegi, tehát a megmaradt venezuelai rezsimmel, az a volt alelnök, aki most ideiglenes átvett az irányítást, hogy nyissák ki az olajipart az amerikai szereplők előtt, tehát hogy ez egy ilyen klasszikus, már a 19. századot idéző kereskedelmi nyitás, kényszerítés, kikényszerítés erőszak által, amit így megláthatunk. De még egy fokkal tovább is mennék, hiszen ugye Donald Trump nagyon büszke erre a Monroe elv, ami a 19. században volt szintén az amerikai politikában, és ő ezt kiegészíti a saját neve által, ezt Monroe elvnek is hívja. Tehát, hogy ez nem csak egyszerűen az olajról szól, hanem arról, hogy az Egyesült Államok meg akarja mutatni a világnak, hogy az amerikai kontinensen, a nyugati féltekén ott az amerikai dominanciát nem lehet megkérdőjelezni.
De hogy a nyugati világban ilyen jellegű támadást, ilyen jellegű elnök eltávolítást nem láttunk nagyon sok éve. Lényegében azt hiszem, hogy a második világháború óta ilyenre nem volt példa.
Ez egyrészt azt hiszem nagyjából igaz, másrészt ugye az amerikai védekezés ezzel kapcsolatban az, hogy Maduro nem egy legitim elnök volt, és ezt nem csak az Egyesült Államok mondta, hanem az Európai Unió tagállamai is így gondolják, nagyon sok másik állam is. Tehát Rubio és az amerikai politikai vezetés ezt egy ilyen szűkebb körül igazságszolgáltatási eljárásként akarja beállítani, de való igaz, hogy azért egy másik államnak a tényleges vezetésének az eltávolítása az nagyon ritka, nyilván előfordult, gondolhatunk 1989-ben az Egyesült Államok Panama ellen inváziót indított, és az Noriega, aki akkor hivatalosan nem elnök volt, de lényegében katonai vezető és diktátorként irányította őt, hasonlóképpen elfogták, és amerikai bíróság elé állították. Tehát, hogy azért egy-egy példa volt rá, de valóban azért ez egy, főleg az a módja, hogy indokolja ezt jelen pillanatban a Trump kormány, hogy hát lényegében Amerikának ez szabad, azért, mert Amerikának megvan az ereje rá, és mert Amerika dominálni akarja a nyugati féltekét, ez valóban nem megszokott, és a második világháború utáni világrend alaposan felforgatja.
Elemzők beszélnek arról, hogy Amerika támadása egyfajta zavart okozhat az orosz-ukrán béketárgyalások kapcsán is, mert hogy vannak, akik azt állítják, hogy Venezuela és Oroszország között azért volt valamilyen fokú partnerség, még hogyha ez nem is volt nagyon látványos. Valóban gátat vethet Donald Trump, a Delta Force és az Egyesült Államok támadása, Nicolás Maduro és felesége elrablása lényegében Caracasból gátat vethet ez az orosz-ukrán béketárgyalásoknak? Jelenthet ez akadályt?
Ezt nehéz megmondani, mert egyrészt igaz az, amit ugye ezt ön is mondta a bevezetőben, hogy Szergej Lavrov arról beszél, hogy ez a szuverenitás megsértése, de hát ezt az az Oroszország mondja, ami szintén megsértette a szomszédja Ukrajnának a szuverenitását. Tehát egyrészt nyilván Oroszország számára ez egy abból a szempontból egy szövetségesével szemben egy olyan fellépés, ami nyilván számukra nem elfogadható, de másrészt Én most nem fogom tudni megmondani, hogy ez milyen irányba fogja az amerikai-orosz kapcsolatokat elvinni, de van rá egy esély, hogy Oroszország azt mondja, hogy jó, hát hogyha Amerikának szabad az amerikai érdekszférában így beavatkozni, akkor ők meg nagyobb szabad kezet kérnek az Oroszország számára fontos területeken. Tehát, hogyha ugye nagyhatalmi érdekszféra gondolkodásmódot bevezetjük, akkor tulajdonképpen akár még Oroszország közös hangot is találhat Trumppal. Ugye az elmúlt egy évben láttuk, hogy volt közös hang, Trump és Putin között volt, hogy nem volt. Nehéz megmondani, hogy ez a kettőjük kapcsolatában hogy fog alakulni.
Mi várhat akkor most Nicolás Maduróra és feleségére, akik, ha jól értesültem, New Yorkban vannak fogva tartva?
Igen, én azt hiszem, hogy ma reggel ottani idő szerint, most nemrég az elmúlt órákban, bíróság előtt megjelentek New Yorkban. Nem tudom pontosan ennek a lefolyását, de hogy ugye ellenük különböző konkrét narkoterrorizmus és különféle összeesküvések vádjával vádat emeltek. Idáig ez egy nemzetközi jogi kérdés volt, és ugye nemzetközi jogilag problémás az, hogy egyáltalán hogyan került át Maduro Venezuelából New Yorkba, de most már az Egyesült Államok területén van, tehát most az amerikai belső jog szerint eljárás el fog zajlani, hogyha bűnösnek találják, akkor amerikai börtönben marad. Ez egy érdekesebb kérdés, hogy ha ártatlannak mondaná ki az amerikai bíróság, akkor mi történne, mert azért azt nem nagyon valószínű, hogy akkor visszareptetik Caracasba, és akkor visszaadják a politikai pozícióját.
Hosszasan lehetne arról is beszélni, hogy lényegében percek alatt elfogták az elnököt és a feleségét. Nem volt idejük a pánikszobába, menekülő szobába se befutni az amerikai katonák elől, de ez legyen egy másik téma, mert ennél most jóval érdekesebb az, hogy mi várhat jelen helyzetben Kolumbiára, arra a Kolumbiára, amelyre szintén legalábbis nyilatkozatai alapján valamilyen szinten szemet vetett Donald Trump, és nyilván itt megint az indok az, és itt most már erősebb lábakon áll lesz, hogy a kábítószer áramlást, ami bemegy az Egyesült Államokba, azt meg kell fékezni, csökkenteni kell. Mi várhat egy ilyen helyzetben Venezuela példája után Kolumbiára, amelynek finoman szólva sem egy Trump barát vezetője van?
Igen, tehát, hogy valóban itt azért a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos vádak azok jobban megalapozottak, de ugye, ahogy megint kiderül, hogy itt azért főleg az ideológiai ellentét az, ami számít. Nem új keletű megint csak a Trump kormány és Gustavo Petro kolumbiai elnök közötti feszültségek. Rögtön a Trump kormány első néhány hetében, tehát tavaly januárban volt egy kisebb konfliktus, amikor ugye az amerikaiak a Trump új erejét megmutatva a deportálási programba kezdtek, akkor Kolumbia nem akarta fogadni azokat a repülőket, amikkel ugye visszaszállítják az érintetteket, akit az amerikaiak krűnál követőként tartottak számon, és erre Donald Trump rögtön izmozni kezdett, és különféle kiemelten magas vámokat akart kivetni, és végül Kolumbiát meghátrálásra kényszerítette. Tehát, hogy én továbbra is arra számítok, hogy itt ez a bizonyos nyomásgyakorlás elő fog fordulni, és nyilván a nyomásgyakorlás most már kicsit több, mint egyszerűen vámokkal fenyegetni, hiszen a venezuelai akció megmutatta, hogy akár katonai erő alkalmazását is jelentheti, azért nem biztos, hogy ez rögtön egy újabb inváziót jelent. Trumpnak azzal is kell foglalkozni, hogy az ő saját politikai bázis az eredetileg azért szavazott részben rá, hogy az ilyen külföldi kalandokat csökkentsék, ilyen örökké tartó háborúzásokban ne vegyenek részt, tehát ezért én nem vagyok benne biztos, hogy most rögtön egy újabb invázióra sor kerülne, de ez biztos, hogy ez egy nyomásgyakorlási eszközként megjelenik.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy Európa, az Európai Unió mit érezhet meg a venezuelai helyzetből, vagy kell attól tartani, hogy Donald Trump előbb-utóbb Európára is bizonyos értelemben szemet vet. Ugye azt már hallottuk az elnöktől több ízben, hogy nem igazán szívleli az Európai Uniót, vagy azért vannak itt komoly érdekellentétek, vagy azért szövetségi rendszeren belül Venezuelához hasonló akcióra nem kell számítani.
Én azt mondanám, hogy nem kell számítani, de azért nem árt óvatosnak lenni. Ugye Trump kijelentései között Kolumbia, Kuba, Venezuela mellett Grönland is meg volt említve, mint amelyiknek a területére igényt tart, ez az Egyesült Államok, és azt állította, hogy Dánia nem tudja garantálni Grönlandnak a biztonságát, az Egyesült Államoknak viszont szüksége lenne nemzetbiztonsági okokból, és ugye ezt a dán miniszterelnök ma elég élesen, de azért tisztelettudóan, tehát hogy nem konfrontatívan visszautasította. Szóval, hogy ez azért szerintem, én arra azért nem számítanék, hogy Grönland ellen, vagy európai, tényleg NATO szövetségesek ellen hasonló katonai akció kezdődik, de biztos, hogy a nyomásgyakorlás ebben az értelemben is folytatódik, és Európa szempontjából szerintem általában az egy rossz kilátás és fejlemény, amikor tényleg abba az irányba megy a világ, ahol az erő számít, abba az irányba megy, ahol nagy hatalmak a saját érdekszférájukba igényt tartanak, mert ugye hát az Európai Unió ezzel ellentétes elvekre épül, és nyilván akár az ukrajnai konfliktusra gondolunk, akár az Európai Unió egyéb külkapcsolataira, ez nem biztos, hogy jó irányba viszi a nemzetközi folyamatokat.